az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zempléni-fesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezéssel segíti a kis- és középvállalkozások szektorát a nyári energiakrízis megoldásában a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A VOSZ energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, és egy barométerben teszi közzé a csatlakozó vállalkozások önkéntes vállalásait, amelyeket eljuttatnak a kormányhoz is. A szervezet legfőbb támogatásként tagságtól függetlenül díjmentesen elvégzi a csatlakozók energiaszerződéseinek és számláinak részletes auditját. A vizsgálatok során feltárják a rejtett költségeket, a túlszámlázásokat és a meddő energiadiak optimalizálási lehetőségeit. Az összefogáshoz bármely hazai vállalkozás önkéntesen csatlakozhat a VOSZ oldalán elérhető rövid kérdőív kitöltésével. Rendkívüli energiahasználatot csökkentő intézkedéseket vezetett be budapesti és vidéki telephelyein az E.ON Hungária csoport a hálózati terhelés mérséklése érdekében. A vállalatcsoport több mint 100 telephelyén napközben mérséklik a klímák használatát, délután 4 és reggel 7 óra között pedig teljesen lekapcsolják azokat, míg az elektromos autók töltését 7 és 16 óra közé korlátozzák. Ezen felül ideiglenesen lekapcsolják a homlokzat és dekorációs világításokat, a reklámcélú kijelzőket, valamint a belső kommunikációs panelt is. A munkatársakat közös irodahasználatra és online megbeszélésekre ösztönzik, miközben az E.ON szakemberei megerősített készenléttel dolgoznak a villamos energia ellátás biztonságának fenntartásában. A villamos energia ellátási helyzetre reagálva országos hálózatának 156 ingatlan irodájában ideiglenes energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Duna House. A délutáni és esti csúcsidőszak terhelésének mérséklése érdekében az irodákban lekapcsolják a kirakat reklám és díszvilágítást, valamint a digitális kijelzőket, a klímákat pedig a minimumra optimalizálják. Emellett rövidített nyitvatartással működnek a nagyobb energiaigényű folyamatokat, délután 5 óra elé szervezik, és a központ is ekkor zár. A becslések szerint a hálózat így akár 30-50 átlagos magyar háztartás napi villamos energia fogyasztásának megfelelő energiát spórolhat meg, miközben a telefonos, online és személyes ügyfél kiszolgálás továbbra is zavartalan marad. A kormány eláll a zuglói irodabiznisztől. Az irodakomplexum megvásárlására kötött szerződés alapján a beruházó nem teljesítése esetén az állam nem csak a kifizetett vételár részleteket kapja vissza, hanem a foglaló kétszeresét és meghiúsulási ködbért is követelhet. A kormányzati portál közleménye szerint a szerződésszegés miatti követeléseket bankgarancia és a Bayer Construct készfizető kezessége biztosítja, emellett pedig további kártérítési igények is érvényesíthetők. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő jogi és pénzügyi átvilágítását követően a kormány úgy döntött, hogy eláll a megállapodástól, mivel a zárási feltételek közel fele nem teljesült határidőre. A kabinet célja, hogy visszaszerezze a projektre eddig kifizetett több mint 300 milliárd forint közpénzt és érvényesítse a szerződéses biztosítékokat. 13 ország, 16 énekkara, összesen csak nem 300 énekes érkezik augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra, Nyíregyházára. A Kodály Zoltán Általános Iskola és a Cantemus Kórus szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton Ázsiából, Európából és Afrikából is résztvevő együttesek lépnek fel. A résztvevők Nyíregyháza mellett Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán adnak összesen 10 koncertet, amelyek közül 7 ingyenesen megtekinthető. Tiszadadán a helyi református templom ad otthont a kórusfesztivál egyik kihelyezett hangversenyének. A településen augusztus 17-én hétfőn délután 6 órától tartanak koncertet a megérkező hazai és külföldi énekkarok, például a Nyitni Kék Gyermekkar, a Tokió Kodály Kórus és az Orfeel Kamara Kórus közreműködésével, amelyre a belépés ingyenes. A fesztivál augusztus 20-án egy nagyszabású gálakoncerttel zárul a Continental Arénában, augusztus 21-én pedig a karvezetői mesterkurzus hangversenyével fejeződik be.
Az időjárásról.
Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Rendhagyó találkozások magazin műsorunkban most nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt. Augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Olá Ilona számít megtisztelő figyelmükre, tartsanak velünk!
Találkozások, emberek, történetek, életutak.
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon God's promise and stormed hell's rusty gates? What if his people prayed and those who bear his name would humbly seek his face, yeah, and turn from their own way? And what would happen if we prayed for those raised up to lead the way? Then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day. What if the light that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus, stopped asking Oprah what to do? What if his people prayed and those who bear his name would humbly seek his face, yeah, and turn from their own ways? He said that he would hear. His promise has been made. He'd answer loud and clear, yeah, if only.
Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!
Európa Rádió. Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a
kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Barát Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olaj Ilona kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézünk erre a 6 évre,
Akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása, tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűzött cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom, csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
A nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is bele tartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a civis város egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. 1/3 érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covid-nak még se híre, se hamva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a Covid világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás, nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
Ugye ez az időseknek szóló képző jellegű képzés.
Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
Hiszen hát, olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyhelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzetre állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát hogy egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok. Az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatnia. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
Nyilván az ember nehezen látja ezt, de amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép, azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is, hát ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépésem utáni év nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberre, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt, tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározóak voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén még egy fontos momentum. Az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet. Ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugat- és nyugat-európai pedagógus képző intézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat hát, illik folytatni.
Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének dísz doktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséget. Ez is egy fontos momentum volt. És most a tanév végén egy szintén oktatókból, hallgatókból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt, ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellierrel is felvegyük újra a kapcsolatot, nagy nyitottságot tapasztaltunk, ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellierrel, mind párizsi lelkészképzéssel sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Tudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok, több generációra visszamenőleg, de itt nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a debreceni református kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ezzel összekötve a debreceni református kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, hát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az országos felsőoktatási térben.
Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának, Kustár Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és többiben át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutás az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az Ószövetségi Tanszéken. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában.
Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, ne pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében, még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
Így van, így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
Személyiségfejlődés.
Személyiségfejlődés, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
Pláne egy olyan intézményben, aminél mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömegoktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon, ott jelentősen nőttek a létszámok, és nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne, de hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlást mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytassassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó Isten tiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát
az oktatók... Ez egyébként elég általános.
Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktató karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
Ha már ugye a diákoknál említette a tehetséggondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos, kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, úgy el lehet mondani. Például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már 3 fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja azt az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek. Ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetés, a központi könyvtár kialakítása. De
magas küszöböket kellett megugrani már akkor
feladat,
is.
Feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felszoktatás.
Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utca épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán 2 lépésbe újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén ketté vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak 2-szer költözött, és nem 3-szor, mert azért sok tanszéknek 3-szor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
Igen, így van, nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez előtte a 2 rektor helyettesség ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most a akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Vissza tudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utol kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letétét után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitéleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban, a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 évben melegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol 2 pályázó közül engem választott a testület.
Hivatalosan mikor lesz a váltás?
Augusztus 1-jével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és 2 intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Barát Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Yeah.
hangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.